Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kezdjük azzal, hogy egyáltalán nem beszéltünk a május 1-éről, ami gyerekkoromban és a szüleitek gyerekkorában, sőt, a nagyszüleitekében is egy rendkívül fontos ünnep volt. Nagyjából arról szólt, hogy május 1-e a munka ünnepe. Már nem fogtok csodálkozni, srácok, azt mondom, hogy a munka ünnepén természetesen nem kellett dolgozni. Így ünnepeltük. De még mennyire így ünnepeltük, annyira, hogy minden dolgozónak munkahelyet el kellett mennie a május 1-i felvonulásra, aki meg nem ment el, annak nézni kellett. Ez a felvonulás arról szólt, hogy egy emelvényen ácsorogtak a fő felnőttek, és előttük rendkívül boldog arccal integetve gyalogoltak a nem annyira fő felnőttek, a dolgozó nép. Május 1-én volt a tévében felvonulókérték, ami nagyjából abból állt, hogy egy megszólított dolgozó, aki vonult, azt mondhatta a tévériporternek, hogy vagy az opera énekest kéri, vagy a versmondó honvédot. Jó dolgokat nem lehetett kérni. Ma már szerencsé, hogy van internet és YouTube, mert a YouTube-on minden nap van május 1-e, mert ugye lehet ott jó dolgokat ki is kérni, és dolgozni sem kell.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Orfuvolát!
Ha
Az Orfuvola kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Orfuvola
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Van egy bazi nagy ország tőlünk keletre, úgy hívják, hogy Kína. Sokan laknak benne, pont annyian vannak, mint a kínaiak. De mivel nagyon messze van tőlünk, és egy kicsit más a kultúrája, meg a vallása, mint a miénk, viszonylag keveset tudunk arról, hogy hogyan is nézett ki ez a hatalmas ország régen. De néhány információnk azért akad. Mint hogy a kínaiak elég régóta tudnak írni, ezért nagyon sok mindent feljegyeztek az ő régeségi történelmükből, egy-két fontos nevet is köztük. Egy olyat is, aki a mai napig nagyon komoly hatással van Kínára, meg a világra. Az illetőt úgy hívták, hogy Kung Mester, de a világ úgy ismeri, hogy Konfúcius. Jézus Krisztus előtt körülbelül 500 évvel született, szóval borzasztó régen, de mégis emlékszik rá egy csomó ember. Ez a Kung Mester egy úgynevezett filozófus volt, és a mai napig fennmaradtak a tanításai, amiket konfucianizmusnak hívnak.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Filozófus. A filozófia, a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával. A történelemben érvényesülő rendező elvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet, a nyelv és Isten miben létével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mi voltával foglalkozó tudományák. Egy filozófus nagyon sokat olvas, és egész nap gondolkodik, hogy mi miért van, és mit jelent, és ha rájön valami nagy igazságra, akkor azt leírja, vagy elmondja, és reméli, hogy a többi ember is elgondolkodik rajta. Csak akkor legyél filozófus, ha tudsz nagy szakállat növeszteni, van szemüveged, és nem óckodsz a kockás ing és a barna kardigán viselésétől sem.
Konfúcius egy úgynevezett vándor tanító volt. Fel alá mászkált ebben a hatalmas országban, és mindenféle bölcsességeket mondott mindenféle embereknek. Természetesen az összes ilyen pacák meg volt győződve arról, hogy amit ő gondol, az az egyetlen igaz és helyes út. Ez a fickó azt hirdette, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos az ősök tisztelete. És van egy-két nagyon fontos szabály, amit ha betartasz, akkor nyugodtan és kiegyensúlyozottan fogod élni a világodat. Nekem ez a rész kifejezetten tetszik, hogy a fiú köteles megadni az illő tiszteletet az apjának.
Nem már!
De, na, azért. Ez a Konfúcius azt feltételezte, hogy az ember természeténél fogva jó. És képzeljétek el, hogy a mai napig fennmaradtak a gondolatai, és nagyon sokan hirdetik az ő filozófiáját. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a mindenkori főnököknek, meg a császároknak, meg a királyoknak, meg a miniszterelnököknek, meg az összes olyan embernek, akiknek fontos, hogy a hatalmat megtartsák, nagyon jól jön egy olyan tanítás, ami azt mondja az embereknek, hogy legyetek szófogadóak. És végül is Konfúcius valahogy ezt fogalmazta meg. Ezért is maradhatott fenn ez a nagy tanítás.
Galambnak valaha merész álmai voltak, de mióta Waldorfos apuka lett, megtanulta, mi az a keresztöltés.
Pláne Kínában, ahol nagyon szeretik, hogyha szófogadóak az emberek. De a Zsebrádió szerkesztősége és a belső zseb, és a legbelső zseb változatlanul fenntartja a jogot, hogy kérdéseket tegyen fel, és minden körülmények között kételkedjen abban, amit az úgynevezett okosok, vagy az úgynevezett főnökök mondanak. Mi nem tanácsolhatunk olyat, hogy kételkedjetek az apukátok, meg az anyukátok, meg a tanítótok, meg a nagytestvéretek szavában, de azért ti csak kételkedjetek, és kérdezzetek. Vagy ne?
Zsebrádió!
Jó fej ez a Batman, csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén. Arany János, Toldi.
Toldi Miklós vidéki földműves arról álmodozik, hogy katona lesz, mert nagyon erős. Bátyja, a Budán nevelkedett György, a király spanja nem szereti őt, irigy. Bemószerolja a királynál, hogy direkt megölte az egyik katonáját malomkővel. Ez igaz. Valójában azonban Miklós ledőlt ebéd után, nem hagyták, szívták a vérét, meg elkezdték dobálni, persze, hogy felpatrúg magát, aztán az indulat tudatszűkítő hatás alatt ráhelyezte a malomkövet arra a kis zónira. Miklós inkognitóban felmenekül Budára, és szétalázza az ott arcoskodó veretlen csehszlovákot, ezzel már ő lesz a király spanja, a bátyja meg már nem. Kiderül minden ármány.
Javasolt vélemény.
Ne dobáld a parasztot, ha pihenni akar, meg ne mond neki, hogy paraszt.
Tanulság.
A paraszt nem GPS.
Máshol más.
Nagy figyelj. Ki kicsoda, micsoda, ki ünnepel, mit ünnepel, okostelefon, banja halamandja, és mi leszel, ha nagy leszel? Egyben. Figyelj, mondom a naphoz kapcsolódó dolgokat, majd eldöntjük. Azt mondja, figyelj, második Ulászló király. Hát, így elsőre a neve jó. Ő volt a Dobzse László, ami azt jelenti, hogy jól van, Dobzse, ugyanis egyáltalán nem volt ez a pacák magyar, hanem lengyel volt, és mindenre azt mondta, hogy Dobzse, Dobzse. Jól van, jól van. Mondhatnám azt is, hogy ezen kívül, ha valami érdekeset fog csinálni, akkor mindenképpen foglalkozunk vele, de ő sajnos nagyon régen meghalt, úgyhogy erre nem számíthatunk. Nézzük a következőt. Na, ez izgalmas. Lodovico Gritti. Na, ezen eldobjátok az agyivelőtöket, ugyanis ez a Lodovico Gritti, azaz Gréti Alajos, egy velencei kereskedő, bankár és politikus volt. Egy első Szulejmán nevű szultán, aki pont elfoglalt bennünket a Mohácsi csatakor, ennek volt a minisztere, és amikor elfoglalt bennünket, ezt a Lodovico Grittit kinevezte Magyarország kormányzójának. A kormányzó olyan, mint a király, csak nincs koronája. A kormányzókról még azt kell tudni, hogy általában nekünk magyaroknak ezek a kormányzók valahogy nem jönnek be. Szóval a lényeg, társaságban felmerülhet, tudjátok, tudjátok, hogy nekünk volt már egy velencei kolmár a kormányzónk? Tényleg? Te milyen okos vagy? Ezt érdemes megjegyezni. Kérem a következőt. Staunton sakk készlet. Na, volt nekünk ez a Petőfi Sándoros szabadságharcunk 1848-ban. Egy évvel ezután, 1849-ben, szeptemberben vezették be ezt a sakk készletet, amit bizonyára ismertek, ez a dobozos sakk, az a kinyitós, amiből mindig hiányzik egy ló. Az ember nem is gondolná, hogy ez is szabványosítva, magyarul egyformásítva van. Mondjuk, ha valaki szeret sakkozni, ami egy kiváló elfoglaltság, akkor nagyon-nagyon össze tudja zavarni az embert, amikor nem tudja megkülönböztetni egymástól a figurákat, mert nem lehet őket felismerni, mert faxni sakk. Olyan csicsásak meg minden. Szóval ez a sakk jó. Ugorjunk a következőre. Sipőc Jenő. Ő egy polgármester volt, Budapest főpolgármestere lett, hát mit is mondjak? Marha nehéz meló és hálátlan. Ugorjunk. Szeptember 29-én alapították a CERN-t. 1954-ben, tudjátok, ez az a hely, ahol, ami irtózatosan drága, és részecskéket ütköztetnek benne. Igen, karamboloztatnak benne dolgokat, a tudósok, aztán megnézik olyan furcsa szemüvegben, aztán az összelapult részecskéket, amik karamboloztak, elnevezik valami nagyon hülye néven, és fontoskodó arccal beszélgetnek róla. Szerintem mind röhögnek közben, amikor nem nézünk oda. Na, mi van itt még? Bős nagymarosi vízlépső. Hüm, 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 erről dumálunk majd. Jó? Ez egy fontos dolog. Van itt egy Cervantes, aki a Don Quixote-t írta, tudjátok, az idős úr, aki lovagi páncélban megtámadott egy malmot, de ez felnőtt könyv.
Church house, gin house, a school house,
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy ami Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más. 2012. január 13-án a Tirrén tengeren futott zátonyra egy Costa Concordia nevű hajó. Egyből két dolgot is érdemes megmagyaráznom. Igazából nincs olyan tenger, hogy Tirrén tenger. Ez valójában a földközi tenger, csak annak egy területét nevezik Tirrénnek. Olyan, mintha a Balaton földváriak nem Balatonnak hívnák a Balatont, mint a csopakiak, hanem mondjuk Türbölének. És mindenkinek illene tudnia, hogy a Türbölő-tó az igazából a Balatonnak a Balatonföldvári része. Szerencsére ez nincs így, mert a Balatonföldváriak ennél sokkal okosabbak, vagy kevesebb a fantáziájuk, ki tudja. A hajó neve olaszul azt jelenti, hogy az egyetértés ára, ami annyira hülyén hangzik, hogy még a hóbortos olaszokból sem nézem ki, hogy ez tényleg így, ha így neveztek el egy hajót. Spanyolul már egy picit jobb a helyzet, mert hogy egyetértés partként hangzik ugyanez, de hát, hogy mondjam, ezt sem szeretném fölírni egy hajó oldalára. Már ha vennék hajót. Ez a hajó elnevezés egy igen érdekes dolog egyébként. Egyrészt marha nehéz jó nevet találni egy hajónak, mert egyedi névre törekednek a hajóikat elkeresztelő hajótulajdonosok. De mivel az emberek annak ellenére egyformák, hogy különbözőnek hiszik magukat, ezért gondolkodásukban is sokban hasonlítanak egymásra. Vagyis csomó egyforma nevű hajó van a vizen. Másrészt vannak azok, akik romantikusan állnak a kérdéshez, és vagy az anyukájuk, vagy a feleségük, esetleg a gyerekkori szerelmük után nevezik el a hajójukat. És mivel Zongának senkit nem hívnak, ezért a hajók Júlia, Erzsébet, Zsófia, Kinga, Csenge és hasonló neveket kapnak, aminek megint csak az a vége, hogy csomó egyforma nevű hajó ring a vize. A harmadik csoport azon keresztelők csoportja, akik azt gondolják, hogy viccesek. Ezért olyan neveket adnak a hajóknak, mint a Balatonba, vagy Részegtengerész, esetleg Moby Dick, szigorúan 2K-val és szigorúan maximum 10 lábas hajóra felírva. Ha egyszer veszek egy hajót, annak az lesz a neve, hogy elnézett vezér. Ez már rég kitaláltam. Úgy hangzik, mintha valami nagyon komoly történet húzódna meg a név mögött, pedig csak egy elfuserált, de szórakoztató sakjátszma emlékét idézi. Nekem. És mivel az én hajóm, engem kell, hogy emlékeztessen bármire, más nem számít. Mindezt azért mondtam el, hogy majd nyáron a kikötőkben nézzetek körül, és olvassátok végig a hajók neveit, mert imit amut akad egy-két guruló gyöngyszem.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nomen est omen. Ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása, a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja, és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen, a nomen est omen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel, amely elárulja a név viselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő, figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a Hajas László, aki fodrász, vagy a Halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a Rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Na szóval, ez a Costa Concordia egy böhöm nagy utasszállító hajó volt, kb. 5000 utassal, és a kapitánya meg egy elmeroggyant, felelőtlen és, mint végül kiderült, gyáva ember. Elmeroggyant és felelőtlen azért, mert mindenféle tiltás ellenére olyan közel vitte a parthoz a hajót, hogy az zátonyra futott, ami 70 méter hosszan felszakította a hajó oldalát, ezért az elsüllyedt. Szerencsére a part alig 100 méterre volt, így az emberek nagy része kimenekült, de sajnos így is meghalt 32 ember. Ezt a bíróság 16 év börtönnel jutalmazta, amely börtönbüntetésbe még azt is beleszámították, hogy a kapitány gyáva volt, és gyáva módon az elsők között távozott egy mentőcsónakkal. Pedig azt még a magunk fajta kontinentális nemzet is tudja, hogy mindig a kapitány hagyja el utoljára a hajót. Ez nem valami szép hagyományőrző céllal teszi, hanem azért, hogy mindvégig irányíthassa a mentést. Azt pedig minden zsebrádiós tudja, hogy senkit nem hagyunk hátra, és senkit nem hagyunk cserben.
Egyetértek az előttem szólóval.
Egy magyar hegedőművész, úgy hívták, hogy Fejér Sándor, ezt pontosan tudta, és mindvégig segítkezett az utasok mentésében, de sajnos mentés közben életét vesztette. De ő ezért a tettéért megkapta a magyar becsületrendet.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon telemarketingest.
Jó napot kívánok, Rony Istvánné vagyok, Odoklá Hector Kft-től. Én csupán csak azért kerestem meg, mert érdeklődni szeretnék, hogy szokott előfordulni önné vagy kedves családjában ízületi gyulladás, reumatikus panasz, hátlábderék fájdalma.
A telemarketinges kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
telemarketinges
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1894-ben egy amerikai női hölgy, Annie Londonderry, azzal akarta felhívni magára, főleg magára, és arra figyelmet, hogy a nők egyenlők és bármire képesek, hogy bejelentette, hogy körbe biciklizi a földet. Itt persze rögtön van egy kis bibi, mert szemfülesebb zsebhallgatók már réges-rég kiszúrták, hogy a föld egyik fele víz. Nem vízi biciklizett. Szóval, hogy az egyik fele víz. Csendes óceánnak hívják, és marha nagy. A csendes óceánnak nagyon-nagyon sok olyan pontja van, hogyha egy csónakban vagy egy vízibicikli ringatózunk rajta, akkor hozzánk a legközelebbi ember egy űrhajós a nemzetközi űrállomáson. Szóval ez a körbe biciklizés kicsit nagyképű, de ettől függetlenül elindult, hajózott, biciklizett és hajózott, és körbe biciklizte a földet, először egy 42 kilós biciklivel, aztán váltott egy sportosabb 21 kilósra. Biztos vitt magával egy revolvert, hogy meg tudja magát védeni. A legviccesebb az egészben az, hogy abban az időben az orvosok azt mondták, hogy ha nők sokat bicikliznek, akkor, nagy figyi, bicikli arcuk lesz. Így hívták. Tényleg, bicikli arc, ami nagyjából azt jelenti, hogy kipirulnak, és az erőködés meglátszik az arcukon, és táskás lesznek a szemük alatt, és pont úgy fognak kinézni, mint a cicanadrágos emberek, akik csak úgy kettelésből futnak. Ma már nincsenek olyan orvosok, akik azt mondják, hogy ezeknek futó arca lesz, és ne csinálják, de gondolom mindannyian láttátok már a szüleiteket. Kocogás után. Mondjuk ez a futó arc valóban elgondolkodtató, de szabad országban élünk, és reménykedünk, hogy elmúlik nekik. És el is szokott múlni. Többnyire.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1961. április 12-én repülte körbe először a földet egy űrhajó. Jurij Gagarinnak hívták ezt a derék szovjet embert, akit 3000 pilóta közül választottak ki erre az útra. Mi sokkal menőbbek vagyunk, mi magyarok, mert mi ezt 50 pilótából is meg tudnánk oldani, ugyanis nekünk összesen ennyi van. Annyi volt a dolga a Gagarin úrnak, elvtárs, hogy beült egy rakéta kupakjába, és mindig megmondta a rakéta kilövő központnak, hogy hol van, és hogy hogy van. Az űrutazás akkor még veszélyesebb volt, mint ma, de ez a Jurij Gagarin úr volt az első, aki ezt a nem túl nehéznek tűnő feladatot, miszerint, hogy jelenti, hogy hogy van, még a visszatérés után is meg tudta csinálni, így ő volt az első ember, aki az űrben körülrepülte a földet, és amikor földet ért, akkor azt tudta mondani, Jadak ladivaju vam, alles harasho. Lehet, hogy voltak előtte is űrhajósak, sok, csak ők nem voltak végig jól. Na, annyit mondok nektek, hogyha rakétával körbe akarjátok utazni a Földet, jobb, hogyha vonaton van az a rakéta, mert az sokkal biztonságosabb.
Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando you mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.